kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 13. fejezetben, a 11. verstől a 14. versig a következőképpen. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébredetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dolbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Uram, lábam előtt mécses a te igéd, az én ösvényem világossága. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban advent van, és úgy gondolom, hogy ebben nem mondok új dolgot, hiszen érezhetjük az adventi készülésnek minden nyomát, külső jelét, mindazt, amit a világ tesz, és valljuk meg őszintén, hogy van ebben valami jó is, hiszen ahogyan a téli napfordulóhoz közelítünk, minden nap a nappalból egyre kevesebb lesz, mert a sötétség egyre nagyobb uralmat kap, és ahogy a téli napfordulóhoz közelítünk, valóban csökken a nappali világosságnak az időtartama. Van ez valamilyen hatással a mi életünkre, és nagyon jól esik, megmondom őszintén, látni ezt a sok fényt a városban. Nagyon jól esik mindabból a világi készülődésből valami, ami a fényt jelenti. Lehet látni, ahogyan ezek a dolgok folynak, és lehet látni, ahogyan készül a világ. A világban is advent van, de vajon a mi készülődésünk az milyen készülődés? Idén egy héttel hamarabb hozták megint a köztéri karácsonyfát, mint tavaly. Az üzletekben már október végén lehetett kapni adventi, illetve karácsonyi kellékeket. Az épületek körvonalai is lehet látni, hogy fényfüzérek kerülnek. Mindenfelé tényleg ott vannak ezek a fényforrások, abaküvegre helyezett díszek, koszorúk az ajtókon. Nem tudom, hogy tudjuk-e annak a jelentését, hogy mit jelent a koszorú az ajtón például. Azt jelenti, hogy vendéget várunk, hogy várunk valakit. Ezt szimbolizálja, tehát ha valaki kirak egy koszorút és valaki bezörget valakihez, akkor lehet ezt csodálkozni. Koszorú az azt jelenti, hogy vendéget várunk. Ha én kirakom a koszorút az ajtóra, akkor viszont, mint Jézushoz tartozó ember, azt jelezem vele, hogy Jézust várom. És mi ebben az egész forgatagban és készülődésben úgy gondolom, megtalálhatjuk az üzenetnek a lehetőségét, és azt, hogy mi is üzenjünk. Nem biztos, hogy én részharaszt fogok kirakni az ablakba, de kiraktam már egy üstököst, aminek az a jelentése, hogy Jézus csillagáról van szó, arról a csillagról, ami megállt az istáról felett, és ami vezette a pásztorokat és a bölcseket. Egész más ez, hogyha én ezt így teszem ki. És egész más az, hogyha mindent aggatok és mindent kiteszek. Van adventi csillagunk, van karácsonyi csillagunk, és a gyerekek minden nap örülnek valaminek, és mindig valamivel több lesz, hozzák az angyalok persze, és készítik ezt az angyalok. Így is lehet készülni, és ennek is van lelki tartalma, lelki készülésnek lelki tartalma is van. Nagyon fontos ezt látnunk és tudnunk, hogy mindaz, ami a világban van, fel lehet azt használni pozitívan is. Lázas a készülődés, hiszem az otthonaimban is. Csütörtök este a Lidl áruházban, ez nem a reklám helye, találkoztam az egyik ismerősömmel, aki az erdő hátról 100 kilométerről érkezett, jött ügyet intézni és vásárol, és kérdezem, mit csináltok ti itt ilyen messze? Hát azt mondja, boltozunk, tudod, az karácsony előtt így van. Boltozunk, tényleg. Gyerekeknek ajándékot kell venni, meg a családtagoknak. Egy másik ismerős pedig azt mondja, hogy nem tudom, miből fogok ajándékot venni. Nem tudom, hogy miből veszünk ajándékot, és mi kerül a karácsonyi asztalra. Hála a kormányunknak. El lehet itt sokfelé menni, és lehet a készülődésnek sokféle fajtájáról beszélni. Azonban az a fajta készülődés, amit ez az ige elénk tár, az a fajta készülődés, az a rendhagyó készülődés. Talán nem adventi, úgy gondoljuk, de adventi. És nagyon fontos tudnunk ezt, hogy Isten az igével akar bennünket felkészíteni. Elgondolkodtam ezeket a készüléseket látva, nem karácsony a karácsony, és nem advent az advent, hogyha nincsenek körbetekerve otthon a fáink, akinek van kertje ezekkel a fényfüzérekkel, vagy nincsen az ablakba kirakva valami, vagy hétágú gyertyatartó, nem villog, vagy nincsen körbevéve a mi épületünk fényfüzérekkel. A világ készül a maga módján, de vajon mi hogyan készülünk? Nem csak karácsonyra, hanem az Úr Jézus visszajövetelére, mert világossá kell, hogy váljon számunkra azt, hogy Jézus jön. Jézus közeli. Nem csak Jézus közeli, hanem a mi időnk, mi földi időnk is egyre fogy. Egyre közelebb van az a nap. Egyre közelebb van annak a napja, hogy Jézus eljöjjön. Nekünk Isten igéje segít készülni, és jó, hogyha ráfigyelünk, mégpedig adventi riadót fúj Isten igéje, fel kell ébrednetek az álomból, mondja Pál apostolon keresztül. A világból hamis fény áramlik, hiszen az utcai fényárból semmi sem jut otthonra, már ami a belsőre vonatkozik. Jól esik ez pszichikailag, és ha lekapcsolódik, aztán utána megint ugyanúgy sötét van minden. Bárcsak abból a fényből, ami körülvesz bennünket, bárcsak változhatna az belső fény és belső világosságá, mert a cselekedeteink ugyanolyan sötétek maradnak ezektől a külső fényforrásoktól. A lelki élet ébredéséről és alvásáról van szó. Fel kell ébredetek az álomból. És testvéreim, döbbenjünk meg azon, hogy ezt azoknak írja Pál apostol, akik már Jézuséi. Nem azokról beszél, akik csak úgy járnak, és akik még nem tértek meg, és nem születtek újjá, hanem egy hívő gyülekezetnek írja ezt, hogy elandalogtatok, ébredjetek fel az álomból. Amiben vagytok, ez a kárhozatnak az állapota. Fontos tudnunk és látnunk, sodródni a világgal, és minden ebben a világban altatódal a lelkünknek. Lehet a legnagyobb tantam is altatódal, mert elnyomja a belsőt, elnyomja a lelkünket. Egyedül az ige által fúj Isten ébresztőt, semmi más nem rázhat fel bennünket. Egyedül az ő szent lelke által akar bennünket felrázni. Nem szeretné, hogyha átaludnánk az egész életünket, mert ez a kárhozatot jelenti. Mert ott a kárhozatban lesz ébredés. Ott abban a pillanatban mindenkinek megnyílik a lelki szeme. Annak is, akinek nem volt nyitva életében. Annak, akinek az életében ott volt Jézus, annak nem lesz meglepetése, csak még nagyobb csodálata az, hogy mi az, ami vár rá. Annak az életében viszont, akinek nem volt Jézus a része, annak az életében ott lesz a rádöbbenés, ott lesz a megváltoztathatatlan rádöbbenése annak, hogy bizony igaz volt, amiről itt szó volt. Bizony milyen jó lett volna, de akkor már késő lesz. Van egy előre mutató folyamat ebben az igében, nappalról és éjszakáról beszél, amely egy ember életét egyetlen éjszaka és nappal képére példázza. Nem felejthetjük el azt, hogy Pál apostol zsidó volt, és a zsidóknak az időszámítása úgy volt, hogy egy napnak a kezdetét nem reggeltől számolták, nem éjféltől számolták, hanem amikor a nap lenyugodott, akkortól kezdődött az új nap, és tartotta a napnak a lenyugvásáig. Tehát így mérték az időt a zsidók. Tehát egy emberi élet naphoz hasonlít, figyeljük ezt meg, kezdődik az estével, az éjszakával, a sötétséggel, és utána jön a virradat, amikor az ember Jézusra talál, betör az életébe Jézus világossága, akkor kezd el virradni az ember életében. Ezt mintázza és ezt példázza ez a kép. Az ember életnapja sötéttel kezdődik éjszakával. A bűn mélységében, sötétben kezdjük az életünket mindenki. Lelkileg halva, lelkileg álmodva. Viszont Jézus által van lehetőség felébredni. Jön a víradat, lehet ébredni a bűnnek a borzalmából, rémálmából. Van, aki számára ez nem is olyan rémes, van, aki csak később döbben rá arra, hogy milyen álomban van ő. Az az álom, ez nem más, mint az, hogy jó vagyok én így. Jó az én életem, ahogyan vagyok. Ebbe szól bele az ige is. Itt akar Isten bennünket felébreszteni, megrázni. Nagyon rossz az, amikor az ember édesdeben alszik és felkeltik, nem? Biztos tapasztaltuk ezt már, hogy felkeltik. Én amikor a gyerekek alszanak, és aztán felébrednek, és mondják, hogy apa pisi, vagy apa hozzá légy szíves inni, hát nagyon rossz ebből felébredni. Valami egész másról álmodik az ember, és ott a realitást menni kell. Vagy jöttek, vagy lehetne sorolni ezeket a dolgokat. nagyon kellemetlen, amikor a bűn álmában ér bennünket az isteni ébresztő szó. Azonban, aki megtér Istenhez a bűneiből, annak az életében megtörténik az ébredés. Jézus világossága betör az életébe, megtörik a sötétség hatalma. Elkezd világosodni, ez nem azt jelenti, hogy egyszerre világos lesz. Hát az, amit Jézus jelent világosság, az egyszer ránk szakadna, szószoros értelmében elvakulnánk, azt nem bírjuk ki. Ézsaiás proféta látomásában ott van, hogy mit lát. Szent, szent, szent a seregek Ura Istene, dicsősége betölti az egész földet. Földre estem. Ott van János a jelenésekben, írja, hogy hátra esett. Nem a Szentlélektől, hanem azért esett hátra, mert akkora döbbenet volt. Annyira tiszta, annyira világos, hogy ezt ember nem tudja látni. Mózes előtt, amikor elvonult az Úr, csak hátulról láthatta testvéreit. Mert az embert megvakítja ez. Mert annyira tiszta, annyira világos. A viradat indulhat el az életünkbe, és egyre világosabb lehet a mi életünkben Jézussal. Megkímél bennünket attól, nem vakít el az Úr Jézus, hanem tudja, hogy mi az, amire szükségünk van. Aki felébredt már a bűn álmából, annak más lesz az időszámítása. Azt mondja, hogy egyre közelebb van, mióta megtértetek az üdvösség számotokra, minden nappal közelebb van. A világi ember, akinek nincs köze Jézushoz, hogyan számol? Úgy számol, hogy egyre kevesebb van ebből a földi életből. Aki pedig Jézus, az azt mondja, hogy egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy színről színre lássak. Ezek egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy valóban azok az ígéretek, amelyeknek csak egy részét tudom itt megfogni, mert testben vagyok, azok valóban realitássá válnak az én számomra, és most csak a szőnyegnek a fonákját látom, akkor pedig fogom látni az egészet. Most tükör által homályosan látok, akkor pedig fogom látni azt, amit az Úr megígért számomra. Erről csak sejtésem lehet, de amit most megérezhetek Jézusból, az előre vetíti számomra azt, hogy mi az, ami fog következni. Ami csodálatos dolog. Egyre közelebb van az üdvösség. Tudsz-e testvéred így gondolkodni? Az a nap, amikor Jézus visszajön ígérete szerint. Ezért, aki felébredt, annak egészen más adventje van. És újra és újra tisztázni kell minden egyházi esztendő elején, hogy mi is az advent. Mert igazi adventje van annak, aki Jézusé, és nem csak karácsony előtt jellemzi a készülődés, hanem Jézust várja életében. Adventus Domini azt jelenti az Úr eljövetele. Akkor hol van itt várakozás? A várakozás az már a keresztény embernek, a Jézus élet embernek a tulajdonsága, sajátja, hogy várja Jézus visszajövetelét. Nem a csecsemő gyermek Jézus, nem a Jézuskát, hanem a királyok királyát, aki jön ítélni élőket és holtakat, és ígérete szerint jön az övéiért, hogy egybegyűjtse az övéit. Két advent között élünk, ezt is újra és újra tisztázni kell. Az első advent, az első eljövetel karácsonykor történt, az ige testélet. Lesz megelőző időszak volt az első úgymond advent, amit vártak hosszú évezredeken keresztül. Várták, hogy a profécia végre beteljesedjen, mert voltak olyan emberek, akik hittek ezeknek az igéknek akkor is, hogy be fog teljesedni az Úr szava. És megjött Jézus, megszületett. És Jézus halála, feltámadása, a Szentlélek kitöltése után pedig vagyunk a második advent időszakában, a második eljövetelnek a várásában, és ez a keresztény embernek a jellemzője, aki Jézusé, hogy várja az Úr Jézusnak a visszajövetelét. És ez nem szendergést jelent, nem visszaalvást jelent, hogy van még időnk, ne nyomjuk a vekkert. Ez nem azt jelenti, hanem mint Jézus, mint király, mint ítélőbíró, teljhatalommal fog érkezni, és boldog az a szolga, úgy tudhatjuk a múltkor igehirdetésből, akit az ő ura szolgálatban talál, amikor visszajön. Jézus jövetelét nem karbatett kézzel kell várnunk, hanem tevékenyen. A lélek birodalmában ugyanis harc folyik. A konfirmandusok, akik konfirmáltak, azok tudják, akik meg nem, azok meg fogják és fogjátok mondani, mit jelent a keresztény élet, mit jelent Jézushoz tartozni? A bűn ellen harcolni, a szeretetben növekedni és a hitben megállni. Ezt a három dolgot. Harcot jelent testvéreim, mert a lélek birodalmában harc folyik. Állandó harc, harc a mi lelkünkért, mert a mi ellenségünk a sátán, mint ordító oroszlán körbejár, hogy elnyeljen bennünket is, még a választottakat is megtévessze. Azt mondta Nagy Imre 1956-ban, hogy csapataink harcban állnak. Talán hallottuk már ezt a bejátszást. Igen, csapataink harcban állnak. Aki Jézusé, az harcban áll. Vállaljuk ezt fel, és fel kell vállalnunk, mert a hit nemes harcáról van szó. A gonosz háborút folytat, hogy visszafoglalja a felébredt lelkeket, és háborút folytat azért, hogy akiben vágyakozás van, az nehogy véletlenül Jézusra találjon, a világosságra találjon. Azért, hogy ha valaki felébredt, akkor visszaaludjon. Azért, hogy valaki ne ébredjen fel az alvásból. Testvérek, ha tetszik, hanem fel kell fegyverkeznünk. És ez olyan hadviselés, ami nem gránát, nem T-34-es, nem könygázgránát és egyéb dolgok kérdése. A világosság fegyvereit kell felöltöznünk, és ez jelenti az adventet, a felkészülés, Jézus várását, hogy folyton fegyverkezünk, folyton igazítjuk a mi öltözetünket, mert csatamezőn vagyunk, és ameddig utolsó nem dobban a szívünk, addig küzdelem és harc, a hit harcáról kell beszélnünk. Ki mit vesz magára, ki mibe öltözködik? Ki mit aggat magára, külsőség vagy látszat dolgokat? Pál felsorolja a leggyakoribb és legszélsőségesebb kicsapongásokat, egy csokrot tart elénk, mint a sötétségnek a cselekedeteit. A cselekedeteink árulkodnak arról, hogy sötétségben vagyunk, vagy pedig felébredtünk, és a világosság cselekedeteiben vagyunk-e. Isten igéje figyelmeztet. Lehet, hogy a világban, a munkahelyen, iskolában, családban, vagy netalántán még az egyházközségben is elfogadottak és bevettek egyes bűnök, de az Isten országában nincsen helye, és felsorolja. Nincsen helye az Isten országában olyanoknak, akik dorbészolnak, akik részegeskednek, kicsapongó, szexuális életet élnek, csalják a feleségüket vagy férjüket, akik viszálykodnak egymással, akik irigykednek a másikra. Azt is lehetne mondani, hogy mi köze van Jézushoz annak, akinek fontosabb az ital, mint az evangélium. Mi köze van annak, akinek az ünneplés nem azt jelenti, hogy az Isten igéje által megszentelem az ünnepet, ünnepnapot, születésnapot, házassági évfordulót, ballagást, hogy lehet sorolni ezeket az alkalmakat, hanem iszok egy-két stampóval, beállítom a szintet, és aztán majd el leszünk valahogy. Vagy éppen nem egy-két stampóval, hanem több üveggel. Arról szól az egész ünnep, hogy hogy berúgtunk, és milyen nagyszerűen éreztük magunkat. Hogy mi köze van Jézushoz annak, akinek fontosabbak a testi vágyai, mint az evangélium. Újra és újra megdöbbenek azon testvérek, hogy ez hívő embereknek így a Pál apostol. Nem a világban levőknek. Bár szól ez azoknak is, és szól megtérésre hív. Megtérésre hív mindannyiunkat. Mi köze van annak Jézushoz, aki annyira nem tud uralkodni magán, a testén, hogy nyilvánosan hűtlenkedik talán, nem tartja bűnnek, és még azt mondja, hogy neki ez kijár. Mert ha a másik ezt tette, akkor én hogy ne tenném ezt, mi szonzom ezt? Hogy mi köze van Jézushoz annak, akinek fontosabb a maga igazsága, és azt vehemensen védi, utolsó csepp védéig, fontosabb ez számára, mint az evangélium igazsága. Aki annyira szereti a maga érdekeit védeni, hogy folyton pereskedik, vitázik másokkal. Hogy mi köze van Jézushoz, a világossághoz annak, aki fontosabbnak tartja azt lesni, hogy másnak mi-e van, hogy mivel van többje a másiknak, valakinek fontosabb ez, mint az evangélium igazsága. Aki mindenre csak irigykedik, ha a másiknak van valamije, ha a másiknak van sikere, nem tud másikkal együtt örülni, hanem azt mondja, hogy a csodába, eznek honnan szedte ezt. Testvéreim, ha még nem harcoltunk ezekkel a bűnökkel magunkban, ha még nem harcoltál testvéred önmagadban ezekkel a bűnökkel, akkor éppen ideje van felvenni a küzdelmet, felvenni a fegyvereket. Ha pedig már próbáltál küzdeni, akkor tudod, hogy ez egyedül reménytelen. Tudod, hogy egyedül ez nem megy, mert aki azt állítja, hogy ez egyedül megy, az nem mond igazat. Az önmagát ámítja is, bűnben van. Pál apostol felkiált fájdalmasan. Ismerjük ezt az igét, csak összefüggésében mondom, amikor azt mondja, hogy amikor azt akarom, hogy ne vétkezzek, és mégis vétkezem, kiszabadít meg, Uram, engem ebből a halálra ítélt testből, ki segít engem ebben, hogy hiába akarom is, hogy ne vétkezek, és mégis kísértésbe esek, és mégis vétkezem. És azt mondja, hogy hála Istennek Jézus Krisztus által. Ezért mondja ebben az igében a rómaiaknak azt, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Jézus által van szabadulás a bűnből, vele lehet éberedni a bűn álmából. Vele múlik a sötétség, a bűnnek a sötétsége. Benne egyre közelebb van az üdvösség. Benedek folyton azzal nyaggat engem, hogy ő katona, kardot és pajzsot vegyek neki, és sisakot, igazi fiú, én azt gondolom. És aztán megbeszéljük, hogy Benedek, te az Úr Jézus katonája vagy, és aki az Úr Jézus katonája, annak nem pajzsra és kardra van szüksége, hanem másra. Olyan csodálatos az, hogy tavaly behívhatta a szívébe az Úr Jézus. Olyan csodálatos és olyan döbbenetes ugyanakkor az, hogy látjuk azt a küzdelmet, amit folytat érte az ellenoldal. Látjuk abban a kisgyermeki életben azt a küzdelmet, amit jelent a hitnek a küzdelme. És amikor mondja boldogan, amikor győz benne Jézus, hogy apa, most engedelmeskedtem az Úr Jézusnak. És amikor mondja könnyes szemmel, hogy most az ördögnek engedtem, apa, megint nem sikerült. Vajon mi tudjuk ezt elmondani? Ezeket a küzdelmeinket tudunk erről beszélni? Engedjük-e, hogy Jézus győzzön bennünk? Vagyunk-e Jézusnak katonái? Vállaljuk-e a küzdelmet a bűn, a kísértés a sátán ellen? Hogyan győzhetünk a bűnön? Egyedül Jézus által. Aki fegyverzetet készített nekünk, Advent jelentse azt számunkra, hogy felkészülünk, felöltjük a fegyverzetet. Igazítani valunk mindig van. Mindig van, mert folyton küzdelemben vagyunk, és folyton elmozdul rajtunk ez a fegyverzet. Jézus Krisztus, mint király jön, és Jézus Krisztus arról fog megismerni bennünket, hogy harcolunk a bűn ellen, a kísértések ellen. Harcolunk, és ott van rajtunk az Istennek a fegyverzete, amit oly csodálatos módon leír számunkra az Efezusi levélben Pál apostol egy római katonának a fegyverzetében. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Azt is mondhatnám, amit kifejez számomra az az ének, amit most a nagyapa megtanított az unokáknak. Felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt. A kiések ismerik ezt az éneket, ez a kiinduló. Hát felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt. Tudjunk Jézushoz tartozva, Jézus katonáiként egy csatasorba felállni. Amikor a teológián erről beszéltem egyszer egyik esti állítatban, azt fogalmaztam meg, hogy nemhogy harcolni nem vagyunk képesek, egy csatasorba állni sem. Testvéreim, álljunk csatasorba, és harcoljunk kéz a kézben. Mert Jézus jön, és ő világosságot szeretne adni, és szeretné, hogyha felkészülten várnánk őt. Amen. Bús sötét éjből, börtönömből, Jézus jövök, Jézus jövök. Nálad szabadság, fény tündököl, Jézus jövök hozzád. Szent kezed gyógyít, éltet és áld, kódus élethelyet gazdagot áld, bűnha jő megvéd mindenen át, Jézus jövök hozzád. Csúf vereségből, száz bukásból, Jézus jövök, Jézus jövök. Győzelem árad Golgotáról, Jézus jövök hozzád. Összetört szívem enyhe te légy, tomboló vészben, viharban te végy,
Gond, ha rám tör, nyújts te reményt, Jézus, jövök hozzád. Nyugtalan, gőgös büszkeségből, Jézus, jövök, Jézus, jövök. Így adod békét fenn az égből, Jézus, jövök hozzád. Csügve te rajtad, nem magamon, járhatok egyre a keskeny úton, részem a bátor, szent bizalom, Jézus, jövök hozzád. Elhagyok sírt és sok rettegést, Jézus, jövök, Jézus, jövök. Drága hazádban agypihenés, Jézus, jövök hozzád. Elhagyom éltem csúfromjait, várnak egedbe te szent karjait, láthatom orcád s angyalaid, Jézus, jövök hozzád. Amen.
Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolataikat a Krisztus Jézusban.